Köszönöm szépen.
Sok szeretettel üdvözöllek én is benneteket. És arra kérlek benneteket, hogy a Lukács evangéliumánál nyissátok ki a Bibliát. A Lukács 14-nél. A 25. verstől a 33. versig fogom olvasni Isten igéjének ezt a szakaszát. Tehát a Lukács 14, 25-től 33-ig. Mielőtt olvasnám, szeretnék mondani egy-két dolgot, hogy egy picit így ráhangoljon minket arra, hogy az igével találkozunk. Próbáltam így utána nézni, hogy mik az adatok mostanában velünk kapcsolatban, keresztényekkel kapcsolatban, és azt találtam az interneten, hogy több mint 2 milliárd keresztény él ma a Földön. Hát ez egy nagyon nagy szám. Több mint 2 milliárd keresztény. A legtöbben vagyunk, akik valamilyen meggyőződés mögött ott állunk, ettől sokkal kevesebben vannak például az ateisták. Lényegesen kevesebben vannak még a muzulmánok is. De van egy másik érdekes mutató, ami szerint azzal kell szembesülnünk, hogy a keresztények fogynak a leggyorsabban a világon, mégis ezzel együtt. Tehát ahogy növekszik a népesség, és amilyen ütemben szaporodnak mondjuk az ateisták vagy a muzulmánok, ahhoz képest a keresztények csökkennek. Annak ellenére, hogy mégis a világon sokfelé térnek meg emberek és fordulnak oda Krisztushoz. Ez azért elgondolkodtató dolog, mert volt a történelemnek olyan periódusa, amikor a kereszténység 12 emberrel indult. Csak 12-vel. Ugye úgy kellett az egyiknek a helyét betölteni Mátyással, és indult a világmisszió a 12 apostollal. 12 ember, Isten kiválasztotta őket, az Úr Jézus megváltotta őket, amikor elment a mennybe, betöltötte őket a Szent Lelkével, elindultak. Nem voltak tökéletes emberek, nem voltak ilyen szellemi terminátorok, Krisztusnak odaszánt emberek voltak. És azt mondták róluk egyszer az Új Szövetségben, olvassuk, hogy ezek az emberek felforgatják az egész világot. 12 ember elindult, egyszerűen hittel abban, hogy az Úr Jézus őket valamire hívja, odaadták magukat rá, és most több milliárd keresztény van. De akkor egy növekvés volt, egy kiteljesedés, hatalmas áttörések történtek, nagyon nagy áldozatokkal, véráldozatokkal. Most viszont egy fogyás van, annak ellenére, hogy milliárdok mondják magukat keresztjének. Talán föl kell tenni azt a kérdést is, hogy jó, keresztjének, több mint 2 milliárdon vagyunk, de mit is jelent keresztjének lenni? Van egy nagyon jó barátom, néhányan ismeritek őt, egy ilyen lelki nagypapám volt, vagy még mindig az a Csaplár József, és akkor ő mesélte a megtéréséről, akkor mondta azt, hogy a felesége meg a lánya egyszer elment egy istentiszteletre, és hazajöttek úgy, hogy hát mi ma keresztjének lettünk. És akkor a Józsi barátom, ahogy szokta, mondta, hát a nagy dolog, aki fehér ember keresztjén. Ugye, hát arra utalt, hogy egy olyan kultúrkörben élünk, ami egy keresztjén világ. És valószínű, hogy a 2 milliárd ember mögött ilyenek is vannak, hogy vannak, akik keresztjének, mert családi tradíció nyomán örökölték ezt. Megörökölték a nagymama herendi készletét, meg a kereszténységet is vele. Megtanulták, hogy templomba kell járni, és járnak vasárnaponként, vagy ilyen másnapos keresztjének, hogy húsvét karácsony másnapján eljárnak. De keresztjének, nem muzulmánok, nem ateisták, keresztjéneknek vallják magukat. Aztán vannak emberek, akiknek az átlaghoz képest nagyobb vallásos hajlamuk van. Több mindent bevállalnak, több mindenre törekednek. Vannak, akik regisztrálták magukat egy felekezetnél. A baptista egyháznál, vagy a katolikus egyháznál, vagy a pünkösdinél, vagy a hídgyülekezeténél, és ott vannak, mint tagok. Vannak, akik templomba járnak, vannak, akik a kereszténységüket az erkölcsös életnek fogják föl, egy listával mászkálnak az utcán, az életben, hogy mit szabad és mit nem, ezt tedd, ezt ne tedd, és ez a kereszténység. De hogy lehet, hogy 12 ember fölforgatja a világot, és 2 milliárd ember összhatása pedig csak egy fogyást tud eredményezni? Ez egy döbbenet. És az az ige, amiről ma szeretnék prédikálni, az végül is minket hív. Mi nem tudunk az egész világra hatással lenni, de kapcsolataink vannak. Egy városban élünk, és ott az Úr Jézus használhat bennünket arra, amire akar, és arra hívlak benneteket, hogy ezt az igét hadd használja most arra az életünkbe, hogy aki esetleg még nem Isten gyermeke, eldönthesse, hogy ma talán elfogadja az Úr Jézus, de akik azok vagyunk, hogy megújuljunk, megfrissüljünk, újra oda tegyük magunkat, az életünket Krisztusnak a kezébe. találkoztam Zalaegerszegen egy fiatallal, még mikor ott éltünk, az egyik gyülekezeti tagunk cipelt el egy kocsmába, hogy ott van ez a srác, nemrég megkéselték, és teljesen összeomlott, és kéne vele beszélgetni. És akkor hát elmentünk, beültünk, és ahogy ott beszélgettünk, az egyik ilyen punk haverja azt mondja, hogy jó, ezzel tisztában van, ő már megtér, de nem jött be, nem működött. És hát ez az, amit szeretnék így föltenni, hogy mitől működik. És erre hívlak benneteket, hogy engedjük, hogy a Szentlélek azok nyomán, amikről az Úr Jézus beszél az igazi kereszténységgel, az igazi tanítványsággal kapcsolatban, megfrissüljünk, hogy működjön a keresztény életünk a mindennapokban. Tehát a Lukács evangélium a 14. rész, 25. verstől a 34-ig. Nagy sokaság ment vele, mármint Jézussal, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül el előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Drága Úr Jézus, kemény szavak ezek tőled. De szeretnénk megnyitni a szívünket, és szeretnénk azt mondani, hogy szólj hozzánk, és segíts nekünk úgy követni téged, ahogy ezt te szeretted volna, ahogy ezt te elképzelted, ahogy ezt te lehetővé tetted. Segíts, hogy meg tudjuk élni azt, ami a te kegyelmedben benne van. Te ismersz itt bennünket, akik itt vagyunk, te tudod, hogy hogy állunk, hogy kinek van szüksége bűnbocsánatra, kinek van szüksége bátorításra, kinek van szüksége korrekcióra, kinek van szüksége biztatásra, hogy tartson ki a jóban. Úr Jézus, kérünk, hogy te lépj hozzánk közelebből az igéből. Kérünk, hogy végezd el ezt a csodát a Szentlélek által, hogy veled találkozzunk az ige által. Ámen. A múltkor prédikáltam ugyanígy a Lukács evangéliumából, és mondtam, hogy ez már Jézusnak az utolsó útja. Gyakorlatilag folytatódik az evangélium, és az utolsó útja Jeruzsálem felé. Úgyhogy mielőtt belemennénk azoknak a részleteibe, amiről itt Jézus beszél, szeretném belehelyezni ezt az egészet egy nagyobb összefüggésbe. Amikor Jézus ilyen nehéz dolgokról beszél, amiket itt szóba hoz, fölveti azt a kérdést, hogy igazából milyen alapon teszi ezt. És amikor Jézus erről beszél, hogy mindenek elé kell helyezzük őt, és hogy áldozatokat kell vállalnunk, ha keresztjének akarunk lenni, hogyha működő keresztjén életre vágyunk, akkor gyakorlatilag ő már Jeruzsálem felé tart, azt mondja a Márk evangélium, hogy neki szegezi az arcát Jeruzsálemnek, nem engedi, hogy eltérítse őt bármi, és tudja, hogy miért megy oda. Amikor hívja követésre az embereket, azt mondja, hogy aki nem jön én utánam, tehát nem veszi fel a keresztjét, és nem jön én utánam, akkor ez már benne van. Ő megy valahova. Megy szenvedni, meghalni, érted és értem, és azokért az emberekért, akiket itt megszólított. És amikor a kereszténységről gondolkodunk, akkor azt kell látnunk, hogy a kereszténység alapja, amitől Isten gyermekeivé válhatunk, és ami miatt működhet ez az egész dolog, ez nem bennünk van. Ezt nem te és nem én tudjuk produkálni. Jézus Krisztus áldozata, amire ő odaszánta magát, és amire megy Jeruzsálembe, amikor erről beszél, az az egyedüli alapja. Az kellett hozzá, hogy őt megcsúfolják, leköpjék, hogy a tanítványai elhagyják, hogy emberek meggyalázzák, hogy keresztre feszítsék, hogy áttörje a szeg a kezét, a csuklóját, az inhívejét, az ereit, az idegszálait, és ott szenvedjen órákig, és küzdjön azért, hogy levegőt vegyen. Át kellett élni azt, amit kimondott, hogy atyám, miért hagytál el engem, a legmélyebb elválasztottságot, elszakítottságot attól, akit ő igazán szeretett. És végül el kellett szenvednie azt, amire ő nem volt méltó. Az én bűneimet és a tiedet fölvitte a keresztre, ezt mondja az ige, átvállalta, és a bűn erőtlenné vált az ő kereszthalála által. És kénytelen a bűn elengedni téged, és engem szabadon engedni, ha Jézus Krisztust megragadjuk. Ez az alapja. 100%-ig Isten tette az, hogy mi Isten gyermekei lehetünk, hogy egy új életben járhatunk. Ugyanakkor Isten 100%-ához kell még valami. Az ember 100%-a. Ugyanis egy nagyon érdekes dolog a Bibliából az, hogy ingyen kegyelemből van az üdvösség, de az embernek azt meg kell ragadnia. Azt az embernek el kell fogadnia. Azt az embernek a magáévá kell tennie. És az Úr Jézus arról beszél, hogy hogyan lehet ezt megragadni. Mi a feltétele annak, hogy egy ember képes legyen ezt megragadni? Én mikor gyerek voltam, nagyon sokat meséltek nekem ebből a Bujufa alatt című keresztény mesekönyvből. Nem tudom, ismeritek-e. Érdemes, akik kisgyerekeket neveltek, érdemes utána kotorni ilyen gyülekezeti elfekvő könyves polcokon, mert nagyon jó kis sztorik vannak benne. És van benne egy történet egy buta majomról és a vadászról. És az a vadász azt csinálta, hogy készített egy hordót, vágott rajta egy kis lukat, és teletömtötte nagyon finom csemegékkel, ami egy majomnak nagyon ízlik. És az a luk az ott a baj, hogy az a luk az akkora volt, hogy így befért üresen a keze, de amikor megragadta a mogyorót, a dióbelet, meg minden, ami nagyon ízlett neki, akkor megtelt a keze mindazzal, amit fogott, és nem fért át a lukon, hiába húzta. És a vadásznak volt annyi esze, hogy egyébként pedig a hordónak az alját teletömte jó nehéz cuccal, kövekkel, sóderrel, mindennel, hogy ne tudja a majom elhúzni. És gyakorlatilag semmi más nem kellett tenni, mint leheveredett az árnyékba, a kis majom az érezte, hogy valahol itt van mandula magyaró, elkezdte ott becserkészni a hordót, körülnézett, hogy van-e itt valaki, nem látott senkit, beleszagolt, ilyen jó belekukucskát, hú, tényleg az van benne, és akkor belenyúlt. Tök egyszerű volt. Megragadta. Aztán húzta volna ki, hogy megegye, beakadt a keze. És akkor fölkelt a vadász, és elindult felé. És volt ott egy zsiráf, aki látta az egész jelenetet, és szólt neki, hogy figyelj ide, kis majom, engedd el a mogyorót, és szabad vagy. De hát a majom bölcsesség mit mond? Amit egyszer megragadtál, azt ne engedd el. És húzta, vonta, rángatta ide-oda azt a hordót, talán 2-3 méter tudta is mozgatni, de nem tudott menekülni. Hordóval együtt nem volt menekvés. El kellett volna engedni valamit ahhoz, hogy a szabadságát megragadja. Elvileg működött volna a menekülési út. De a döntése miatt, hogy nem engedett valamit el, amit már egyszer megragadott, áldozatul esett. A vadász leütötte, berakta a hátizsákjába, és az övé volt. A majom bölcsesség miatt. Az emberi bölcsesség is ugyanilyen. Isten megadta az útját annak, hogy szabadok legyünk. Megadta a módját, és nagyon sokba került. Nagyon nagy áldozatot kellett ehhez hozni. A legdrágábbat kellett neki feláldozni, de megtette, hogy mi emberek szabadok legyünk. 100% kész a szabadulás útja. 100%-ig kész. Ugyanakkor az embernek is oda kell tenni a maga 100%-át. El kellene engedni dolgokat, hogy megragadhassunk valami mást. El kéne engedni az életben olyan dolgokat, amikre a bűn tanított meg bennünket, az Isten nélküli élet tanított meg minket, hogy megragadhassuk Krisztus kegyelmét, ami ingyen a miénk lehet. És Jézus, amikor beszél az élet három komoly területéről, mint a tanítványság feltétele, mint a Krisztus követés feltétele, mint a valódi kereszténység feltétele, akkor gyakorlatilag erről beszél. Ő megy, és kész odaadni az életét az Isten 100%-áért. És ha ő ezt nem teszi meg, akkor az emberek odaszánhatnák magukat akármennyire, vezekelhetnének, szenvedhetnék a bűneik miatt, megpróbálhatnák egész életüken át jóvá tenni, és mind hiába való lenne, ha Krisztus a kereszten nem hal meg értünk. De meghalt, és feltámadt, és készen van a szabadulás útja. És Isten azóta sokszor helyzetbe hoz embereket, hogy ezzel éljenek, elfogadják. De ennek, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, hogy a mi 100%-unkat oda tegyük, hogy megragadjuk azt a kinyújtott kezet, amit Isten Krisztusban nekünk felkínál, erről beszél Jézus, hogy ennek vannak feltételei. Nagyon érdekes időszak ez az ő életében, mert azt olvassuk róla, hogy nagy sokaság követte őt. Tehát elvileg kívülről nézve úgy tűnt, hogy ez egy sikersztori. Tömegek mennek Jézus után. Ha valahol ő megjelenik, és ennek a híre elterjed, az emberek ledobják a baltát, kalapácsot, kapát, ásót, mindent, és mennek Jézust hallgatni, mennek csodát látni, mennek a betegeiket vinni, mennek válaszokat kapni a kérdéseikre, az élet nagy kérdéseikre, és hatalmas tömeg veszi körül Jézust. 2 milliárd ember, ki tudja. De Jézus, mikor látja ezt a tömeget, megfordul, ő tudja, hova megy. Ő tudja, hogy a keresztre megy. És megállítja őket, és azt mondja, hogy várjatok. Tudjátok ti, hogy mit csináltok, mikor utánam jöttök? Tudjátok ti, hogy mire kell odaszállni magatokat, ha engem akartok követni? És Jézus valami olyat tesz, amit ma épesző ember, aki tömegeket szeretne maga mögött látni, nem csinál. Ma az emberek, ugye például a politika nagyon jó példa erre, hogyha tömegeket akarnak maguk mögött tudni, akkor arra kíváncsiak, hogy mit hallgatnak szívesen az emberek. Mire vágynak az emberek? Mi az, aminek örülnének, ha most mondanék nekik, vagy ha ígérnék nekik? És akkor megpróbálják ezt sorra adni az embereknek, ígéreteket, stb. Jézus meg itt elkezd olyan dolgokról beszélni, amin már sokan megbotránkoztak. Sokan megbotránkoztak, és akkor is valószínű, hogy sokan megbotránkoztak. Valószínű voltak, akik azért, mert nem értették egészen, hogy miről is beszél Jézus. Voltak, akik azért botránkoztak meg, mert nagyon is, hogy megértették, hogy miről beszél Jézus, és úgy gondolták, hogy na ez már azért túlzás. Na ez már azért túlzás. Hogy jön Jézus ahhoz, mit képzel magáról, hogy ilyen dolgokat kér tőlünk? Hogy ilyen dolgokra akar rávenni bennünket? Jézus idejében voltak tanítók, voltak rabbik, akik másképp csinálták. Abban az időben az emberek maguk választhatták a saját tanítójukat. Ha valakit hallgatni akartak, mentek utána. Az új szövetségből tudjuk, hogy Jézus másképp csinálta. Jézus a tömegből kiválasztott 12 embert, nem ők választották Jézust. Jézus maga mondja ezt a János evangéliumában, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak titeket. Jézus kiválaszt embereket, elhívja őket, és feltételek elé állítja. Jönnek hozzá emberek, hogy én követnélek téged nagyon szívesen, Jézus, csak előbb engedd meg, hogy az apámat, anyámat eltemessem. Engedd meg, hogy ezt vagy azt megcsináljam, és utána kész vagyok. És Jézus olyan keményen beszél némelyikkel. És elmennek, ott hagyják őt. És az ember azt mondaná, hogy hát de Jézus, hát nem az a cél, hogy minél többen legyünk. Nem az a cél, hogy minél többen legyenek azok, akik téged követnek, akik neked adnak igazat, aki a te bázisodat növelik. Nem ez a cél. És úgy tűnik, nem ez a cél. Igazi, valódi tanítványság a cél. És Jézus erről beszél ebben az igében az embereknek. 3 dolgot hoz szóba Jézus, és ennek a jelentőségét 2 példával akarja kiemelni. Az egyik a legfontosabb kapcsolataink. A másik az önrendelkezési jogunk, a harmadik pedig az értékeink. A vagyon és más dolgok is, amik az értékekhez tartoznak. Ez a 3. És ezzel kapcsolatban mondja Jézus, hogy ez leír téged. Az, hogy én ki vagyok, hogy te ki vagy, azt meg lehet vizsgálni ezen keresztül. A kapcsolataidon keresztül, a számodra fontos, igazán fontos és értékes kapcsolatokon keresztül, az önmagadhoz való viszonyodból, és az értékeidből, amit igazán értéknek tekintesz, legyen az egy tárgyi, anyagi dolog, vagy legyen más jellegű érték. És Jézus azt mondja, hogy gyakorlatilag, ha röviden össze akarom foglalni, hogy figyelj ide, ha te az én tanítványom akarsz lenni, akkor mindenkinél jobban kell engem szeretned, önmagad elé kell helyezned engem, és mindennél nagyobbra kell értékelned engem. Mind a 3 dologgal szemben Jézus áll. majd ennek a jelentőségét látni fogjuk. És azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban kell valamit tenned, amit én most tőled kérek, hogy állíts oda mindezekkel szemben engem, és tegyél az első helyre. És azt mondja itt az Úr Jézus végül is, hogy döntést kell hoznod. Döntést kell hoznod, hogy ezt megteszed, vagy nem teszed meg. És Jézus ezzel a két példával érzékelteti, hogy ezt viszont megfontoltan kell tenni. Mi a közös mind a két példában? Az egyik ugye egy toronyépítés, a másik a hadba vonulás. Mi a közös bennük? A mérlegelés. Ha tornyot akarsz építeni, először mérlegelj. Házat akarsz építeni, én most nyakig vagyok vele, már alig várom, hogy vége legyen. Hát mérlegelni kell, mert hiába csinálom meg az alapot, hogyha nem lesz tető a fejünk fölött, sátorozhatunk rajta. Hát ki szeretné azt? És akkor röhög az egész település ezen, hogy mekkora bolond ez. Ugye erről beszél Jézus. Mérlegelned kell, mert az építkezés pénzbe kerül. Azt a pénzt máshonnan kell elvonnod. Ritkán megy az, hogy valaki építkezik, és egyébként minden más vágyát is teljesíti azzal párhuzamosan. Komoly megszorítások vannak az életben, akkor más területeken. Ára van. Vagy az Úr Jézus beszél arról, hogy mérlegelned kell, mert nem csak az a veszélye van ennek, hogyha nem komoly döntést hozol, akkor egy félbehagyott romos keresztjén életed lesz. Hanem az is, hogy amikor mellettem döntesz, valaki mással szemben döntesz. Amikor kibékülsz Istennel rajtam keresztül, egy új jelenséget találsz emiatt magaddal szembe. Jézus beszél arról sokszor, hogy igazából mi egy háború kellős közepébe születünk bele, Isten és a sátán küzd. Nem a hatalomért, arról nincs szó. Arról nincs szó. Az megközelíthetetlen a sátán számára. Nem kérdés, hogy ki a hatalom, ki az uralom. Egy másodperce nem kérdés, hogy Istené. Isten és a sátán érted és értem küzd. Semmi másért már itt a földön. Semmi másért. Csak az emberek lelkéért. A sátánnak ez azért fontos, mert ő végleg le van írva. Tudja, hogy eljön az ideje. De még egy nagy sebet szeretne Isten szívén ejteni, amikor látja Isten, hogy akiket ő teremtett, akikért ő adta az egyszülött fiát, mindért kivétel nélkül, elvesznek néhányan. És küzd, érted és értem. Péter levele azt mondja, hogy nem késlekedik az Úr. Azért vár, hogy legyen időnk megtérni, hozzátérni. Ezért megy a háború és a küzdelem. És Jézus azt mondja, hogy nézd, ha követsz engem, olyan helyzetbe kerülsz, mint egy király, aki háborúba készül. És hogyha nem vállalod a harcot, ha félsz attól, hogy ütközetbe kell menni, ha félsz attól, hogy az életed az nem egy fáklyás menet lesz, hanem egy küzdelem, ahol harcolnod kell, ahol sebeket fogsz kapni, ahol ki kell tartanod, ahol áldozatokat kell hozni, ahol szembe kell nézni veszteséggel, ahol félni is fogsz néha. Ha ezt nem tudod vállalni, akkor előbb-utóbb úgyis egyességet kötsz az ördöggel, akár kimondva, akár kimondatlan, mert félni fogsz tőle. Mert ha engem követsz, harcba mész. És Jézus ezzel a két példával próbál minket rávenni arra, hogy mérlegeljük. Mit jelent keresztjénnek lenni? Mit jelent őt valójában követni? Három dologról beszél az Úr Jézus, és most ezeket szeretném így kicsit elővenni. Az első dolog a legfontosabb kapcsolataink. Mit mond itt az Úr Jézus? Hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom. És szeretném hangsúlyozni, hogy itt a nem lehet a tanítványom, a Biblia eredeti szövege nem azt hangsúlyozza, hogy ő kizár téged, hanem hogy te nem leszel képes arra, hogy kövesd őt. Tehát te magad zárod ki magad, én magam zárom ki magam. Ha ezekkel a kérdésekkel, amiket az Úr Jézus itt fölhoz, nem jutok dűlőre. Nem azt mondja, hogy akkor nem veszlek be csapatba, hanem azt mondja, hogy egyszerűen nem leszel képes ezek nélkül. Tehát az első dolog a legfontosabb kapcsolataink itt a 26. versben. Ugye, ha nézzük még egyszer meg, nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit. Nem tud az én tanítványom lenni. Hát ez azért egy őszinte embernél kiveri a biztosítékot szerintem. Még keresztjének mi is nehezen tudunk talán barátkozni néha ezzel az igével. És jó, hogyha megnézzük egy kicsit közelebbről. Miről is van szó? Félreértjük akkor, hogyha kiragadjuk, és nem tesszük bele a teljes igének a fényében. A párhuzamos hely, ahol az Úr Jézus szintén föl vannak jegyezve, ezek a szavai a Máté 10:37-38, ha megkeresitek. Ott ugyanerről beszél. És ott így fogalmaz Máté, hogy aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Tehát miről van itt szó? Az Úr Jézus azt tanította, hogy nekünk még az ellenségeinket sem szabad gyűlölni. Ő maga az ellenségeiért imádkozott és közben járt a kereszten. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor ilyen erős kifejezést látunk, hogy aki nem gyűlöli meg, nem arra hív minket az Úr Jézus, hogy na akkor vesszünk össze az egész világgal. Nem azt akarja, hogy tegyük tönkre az összes kapcsolatunkat, ami számít. Ezt azért mondom, mert vannak olyan keresztény szekták, ahol gyakorlatilag egy ember, ha megtér, azonnal igyekeznek tönkretenni körülötte a családi kapcsolatait, leválasztani ezekről, és valahogy elzárni azoktól a kapcsolatoktól, amik eddig fontosak voltak neki. Segít nekünk itt a Máté evangéliuma, hogy ez a gyűlölet szó másképp megfogalmazva valójában azt jelenti, hogy jobban szeretni. Ez azt jelenti, hogy gondolj arra, akit a legjobban szeretsz most a Földön. Ki az? A férjed? Gyereked? Édesanyád? Édesapád? Szóval, hogyha ők jutnak eszedbe, akkor nem vagy alkalmas arra, hogy kövesd Krisztust, vagy alkalmatlanná váltál, hogy kövesd Krisztust. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én kell, hogy az eszedbe jussak először. Engem kell szeretned mindenkinél jobban. És ami az érdekes ebben a dologban, hogyha ezt valaki hajlandó megtenni, ez az egyetlen olyan kapcsolat, ami, hogyha így alakul, hogy én jobban szeretem Jézust, mint a feleségemet, akkor ez nem fogja tönkretenni a kapcsolatomat a feleségemmel. Az összes egyéb ilyen emberi reláció, hogyha van még egy nő, akit esetleg nem jobban, csak annyira szeretek, mint a feleségemet. Az nagy gáz, igaz? Ott akkor egy osztás történik. A 100% megfeleződik. Veszít. Elveszti a fele szeretetemet. Ha Jézust szeretem jobban, mint őt, akkor ott egy szorzójel jön be. Többet kap. Jobbat kap. Ha Jézust tudom az első helyre tenni. Gyakorlatilag azért tudjuk valószínű egymást végig szeretni egy életen át. Ha kitartunk abban, hogy Jézust az első helyre tesszük. Emberek vagyunk. Én mondtam már nektek, hogy sokszor tudok bunkó lenni. Összeveszek a feleségem. Nem tudom, nektek szokott-e ilyen történni az életetekben. Összeveszek vele. Valaki rázza fél, ő vele soha. Szoktam hallani ilyet, hogy nálunk még csak kanálcsörgés sincsen. Hát sajnálok benneteket. Az azt jelenti, hogy valaki elnyomásban él egy házasságban, hogyha ilyen nincs. Összeveszünk. Na most nekem minden hajlamom megvan arra, meg a személyiségem hozzá, hogy én aztán soha büdös életben ne kérjek bocsánatot. Akkor is én voltam bunkó. De ha Jézus ott van, és úgy viszonyulok az Úr Jézushoz, ahogy kell, akkor általában az a forgatókönyv, hogy összeveszünk, valamelyikünk bevágja az ajtót, és akkor elmegyünk gondolkodni. És akkor Jézus jön és mondja, hogy Tamás, te voltál bunkó, és a Zsófiak volt igaza. És akkor hagyjál. Nem, nekem van igazam. De nem neked van igazad. És Jézus lehigaszt, megnyugtat, és megmutatja, hogy neki volt igaza. Vagy mindegy, hogy kinek volt igaza, nem lehet így viselkedni. Például néha ez. És el kell engedni, hogy kinek van igaza, és meg kell ragadni azt, hogy mi nekünk szeretnünk kell egymást. De miért? Ilyenkor szoktak emberek elválni. De miért marad meg esetleg egy házasság egy életen át, és van esély rá, hogy megöregedj azzal, akit szeretsz? Azért, mert ha Jézust az első helyen tartod, ő védeni fogja az egyéb kapcsolataidat. Még hogyha háttérbe szorítod őt, és fontosabb lesz a gyermeked például, a férjed, vagy a feleséged, vagy a szüleid, akkor emiatt tönkre mehet a kapcsolatod az emberekkel. Lehet látni keresztény családokat, ahol egy gyermek magasabb trónon ül, mint Jézus Krisztus. Volt olyan fiatal házaspár, mikor azt láttuk, hogy megszülettek a gyerekei, és akkor kikoptak a gyülekezetből, vagy mit tudom én, az Isten tisztelet végére beestek. Hát miért? Hát mert hogy aludt? És akkor mi van? Hát miért nem ébresztetted föl? Hát azt nem lehet. És hogyha orvoshoz időpontot kapsz, mit csinálsz? Hát fölébreztem. És akkor szerinted nem az életrendje, hogy Isten tisztelet van? Azt szeretnéd, hogy a gyermeked is beszokjon Isten népébe, az ő családja is legyen. Nem fog az egész gyülekezet várni egy riadó vonalon, hogy na fölébredtem, Isike, vagy nem ébredt föl, mert akkor áttesszük az Isten tiszteletet. Neked kéne ehhez alkalmazkodni. Min fogod ezt eldönteni, és miért fogod eldönteni, hogy a gyermekednek kialakítasz egy rendet az életébe? Mert Krisztust jobban szereted. Mert eléje helyezed. És ki fog ezzel nyerni? A Misike. Ő fogja a legtöbbet nyerni, hogyha ilyen szülei vannak. Na ez az, amiről az Úr Jézus itt beszél, hogy a legfontosabb kapcsolatainkat, aki Krisztust akarja követni, át kell értékelnie. És az Úr Jézus beszél arról is, hogy miért. Emlékeztek, hogy mondja az Úr Jézus, hogy lesznek olyan időszakok itt a Földön, vagy akár egy ember életében, amikor ellene fordulnak a hozzá legközelebb állók is. Például a Máté 10:34-39-ben azt olvassuk, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányát anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Így ezt olvastam már az előbb. Hogy? Mi van? Nem azt mondja az Ézsaiás könyve, hogy az Úr Jézus a békesség fejedelme? Hát nem azt énekelték az angyalok, amikor az Úr Jézus született, hogy a földön békesség? Nem? Nem ő mondta azt, hogy békességet hagyok nektek? Akkor hogy kell ezt érteni? Világossá teszi az Úr Jézus, hogy a Krisztus követés az néha konfliktusokat hoz a kapcsolatainkban. És ezekben a konfliktusokban győzni csak akkor lehet, hogyha az Úr Jézus van az első helyen. Hogyha ő ül a szívünknek a trónján, hogyha ő kapja meg a legnagyobb szeretetet, és ez mindezt megelőz. Akkor van esély arra, hogy ezek a kapcsolatok majd kisimuljanak, helyreálljanak. Van egy barátom, akit például kitagadott a családja, amikor megtért. A nagyapámat, az anyai ágon a nagyapámat azért a nagymamám kizárta 3 hétre az istálóba kellett aludnia, amikor megtért. Amikor kocsmázott, úgy volt evangélikus presbiter, kocsmázott, az egyik legnagyobb ivó volt, hogy elmesélték, és az egyik legnagyobb balhés. Semmi baj nem volt. Hazamehetett, lefeküdhetett, még ha részeg volt, az se volt baj, eltűrték. Mihelyt megtért? Az asszony kizárta. 3 hétre. Jó kemény asszony volt a nagymamám. Nem engedte be. Azt mondja, te ide nem jössz be. Na most, hogyha ő akkor kompromisszumot köt, és azt mondja, hogy na jó, akkor adjunk ebből ki egy kicsit. Hát azért mégis az asszony nem veszhetük össze. Jó van az, hogy nem eszik olyan forró nakását. Jó van, nem leszek én olyan nagy keresztjén. Kössünk is kompromisszumokat. Megtért volna a nagyanyám? Nem tért volna meg. De látta ezt az embert. Első nap kint aludt az istálóba, és nem ment el inni. Második nap megint kint aludt az istálóba, nem ment el inni. Harmadik nap se, negyedik nap se. Sőt, amikor összefutottak, szeretettel tudott reagálni. És szépen lassan fölolvadt a jéghegy. Megtért a nagyanyám is. És már ők keresztény hitben nevelték a gyermekeit, az én édesanyámékat. Egy nagyon komoly keresztény családdá lettek. Isten kegyelméből. Aztán találkoztam olyan emberekkel, még Zalaegerszegen, ami gyülekezetünkben, amikor összekeveredett egy hívő lány egy nem hívő fiúval. És próbáltuk őt tanácsolni, és azt mondani, hogy várj, lassíts, adj időt Istennek. Mondd meg ennek a fiúnak, hogy akkor tudod az életedet összekötni vele, hogyha ő az Úr Jézussal összeköti az övét. Nem tudott várni. Mi lett ebből? Ő maradt el a gyüliből. De képzeljétek el azt, hogy amikor egy lány vagy egy fiú odaáll egy másik elé, és azt mondja, hogy figyelj, nekünk várnunk kell, mert vagy te megismered Jézus Krisztust, vagy a mi kapcsolatunknak nincs jövője, akkor tudjátok, mi van egy fiú szívébe? Hát ki ez a fickó? Ki ez a Jézus? Jó, kiakad. Bevágja az ajtót, aztán ha szereti a lányt, akkor visszamegy, hogy na meséljél most, mi ez az egész? És szépen lassan elindul, ha tényleg szereti. Hogy na, akkor nézzük már meg, ki ez a Jézus? Ki az, akin én nem tudok túllépni? Ki az ennek a lánynak az életébe, akivel majd osztoznom kell? Az összes többi csajt simán megkaptam. Ezt meg nem. Miért? Ki ez? ki ez a Jézus? Akkor rákényszerül, hogy ezzel szembenézzen. Van veszélye, mert lehet, hogy ezek után azt mondja, hogy na jó, akkor ezt nem kérem, inkább nézek más lány után. De az is lehet, hogy megismeri Jézus Krisztust. Elfogadja, mint személyes megváltóját. És egy teljesen más kapcsolatban fognak élni, mint enélkül, a küzdelem nélkül. És Jézus itt beszél erről, hogy bizony van sokszor olyan élethelyzet, amikor a hitünk megosztja a környezetünket. És ha ott kompromisszumot kötünk, baj van. Amit meg kell értenünk, hogy nem kell nekünk provokálni a világot. Itt Jézus nem azt mondja, hogy azért jöttem, hogy kardot hozzak és használjam. Az ő jelenléte megosztotta a világot, háborút okozott, de a Getsemáné kertjébe kihasznált kardot. Jézus kardot rántott. Pétertől is elvette, akik őt elfogták. Azt mondja, hogy ellensége lehet az embernek a saját házanépe. És ugye itt a keresztényekről, a tanítványokról beszél. De nem azt mondja, hogy te lehetsz az ellensége a saját házad népednek. Hanem, hogy a Krisztus követés az azt jelenti, hogy veled szembe fordulhatnak. De te, ha Krisztus tartod az első helyen, akkor ennek ellenére tudod őket szeretni, és ez megváltoztathatja az ő életüket is. A második dolog, amiről az Úr Jézus beszél, tehát az első, hogy a legfontosabb kapcsolataid elé helyezd oda őt. Szeresd őt mindenki előtt. És hát lehet, hogy az első kérdés tényleg az kellene, hogy legyen, ne szaladjak tovább, hogy vagy ezzel. Ha gyermekedre, feleségedre, barátaidra gondolsz, Jézus előttük van-e? Magasabban van-e? Ez a nagy kérdés. Hogyha nem, akkor valószínűleg arra van szükség, hogy megújítsuk a közösségünket Krisztussal, és az életünkbe helyre kerüljön, és visszajön az erő a keresztény élethez. A második dolog, amiről beszél, ez az önrendelkezési jogunknak az átadása. Azt mondja, hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Vagy hogy a Máté evangéliumában volt, hogyha jobban szereti saját magát nálam, nem lehet az én tanítványom. Tehát itt az önrendelkezési jogunk. Ugye itt nem egy beteges pszichopatáról van szó, aki gyűlöli önmagát, és árt magának, és tönkreteszi a saját életét. Nem erről beszél Jézus, hanem megint egy viszonyításról beszél, hogy te vagy az első, vagy ő az első. Én vagyok az első, vagy ő az első. Erről beszél. Az ember, amikor Istentől elszakadt, gyakorlatilag a saját ura lett, vagy akart lenni. Hát nem lett, de az akart lenni. Ugye a kísértésben mi volt benne? Emlékeztek, hogy az ördög mivel vette rá az Évát, hogy ha eszel, olyan leszel, mint Brigitte Bardot, vagy a, mit tudom én ki, a legújabb női bálvány. Nem, azt mondta, hogy ha esztek róla, olyanok lesztek, mint Isten. Elég leszel önmagadnak. Te leszel a forrása az életednek. Saját kezedbe tarthatod a sorsodat. Olyan leszel, mint Isten. Azt csinálsz, amit akarsz. Nem fogsz függni mástól. És így gyakorlatilag az Úr Jézus az eredeti állapotba akar minket visszahívni, hogy önmagunk helyét helyezzük oda őt. Az élet, amíg az ember nem esett bűnbe, két dologról szólt. Közösségről és alárendeltségről. Istennel közösségben, és Isten uralmának alárendelve élt az ember. És ez az, amit az Úr Jézus szeretne visszahozni, és azt mondja, hogy a saját önrendelkezési jogunkat is az ő kezébe kell letenni. Neki kell átadnunk. Nem szerethetjük önmagunkat jobban őnála. Ez az, amire hív. Hogyan lehetséges ez? Hát erre az Úr Jézus két dolgot javasol, a keresztet és a követést. Azt mondja, hogy ha ezt komolyan veszed, akkor ehhez szükséged van a keresztre. Vedd fel a saját keresztedet, és úgy kövess engem. És mind a kettő nagyon fontos. Abban az időben, amikor Jézus ezt mondta, akkor mindenki tudta, miről beszél. Ma már nem annyira tudjuk. Ma a kereszt az egy ékszer, vagy egy szimbólum valahol. Egy bearanyozott jelkép egy templom tornyán, vagy egy ezüst nyakláncnak az éke. Akkor a kereszt teljesen más volt. Ez olyan, mintha Jézus azt mondaná, hogy töltsd be a golyót, és legyél kész, hogy főbelőd magad. Vagy fogd meg a saját akasztó köteledet, és készülj rá, hogy ott legyen mindig nálad, hogyha kell. Vagy csináld meg a magad villamos székét, hogy bármikor beleülhess. Tehát a mai képek. A kereszt az a halálnak a helye volt, az eszköze, amin által meg lehetett halni. Ráadásul a legszégyenletesebb, a legdurvább, a legkeményebb, ahogy a római birodalomban embert kivégeztek, római állampolgárt nem lehetett keresztre feszíteni. De nagyon nagy előszeretettel használták a leigázott országokban, mert elrettentő volt látni, hogy 3-4-5 napon keresztül emberek iszonyúan szenvednek, maguk alá vizelnek, és ott van az ürülékük, a legyek majd megeszik őket, nappal meg döglenek a melegtől, éjjel meg majd megfagynak a hidegtől, és senki nem segít rajtuk, nincs egy korty víz. Borzalmas volt. Hát ma nekünk ilyet nem kell nézni. Hogyha látunk ilyet egy festményen, akkor egy ilyen kis piros posgás Úr Jézus ott mosolyog a kereszten. Ez egyáltalán nem ilyen volt. Amikor azt mondta Jézus, hogy ha valaki utánam akar jönni, vegye föl a keresztjét, ettől meghőköltek az emberek. Micsoda? Miről van szó? És Jézus azt mondja, hogy sajnos az egónknak a keresztre van szüksége. A halál helyére van szüksége. Az énünknek oda kell kerülni, ahol meg tud halni. Ahol szenvedni fog, és eljön egyszer a vége, hogy nem az énem ül a trónon, hanem Jézus Krisztus ül a trónon. És így kell utána mennem. De hova megy Jézus, ha utána kell mennem? A fűrészterepre megy az ő keresztjével? Fölszeleteljék könnyebbre, meg könnyebben elhordozhatóra? Nem. A Golgotára megy, ahol a keresztet fölállítják, és ahol ő meghal. De ez nem volt a végállomás. Jézus onnan a dicsőségbe ment. És ez, amit látnunk kell, hogy aki tudja követni Jézust, az valószínű át fogja érni a maga Golgotáit, ahol Jézussal együtt keresztre van feszítve, ahogy Pál mondja, de az út itt nem ér véget. A kereszten keresztül a dicsőségbe lehet jutni. Jézus most ott van, és ott készít helyet neked és nekem. Tehát az Úr is azt mondja, hogy az önrendelkezési jogodat át kell neki adni. És hát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy le kell tenned a kezébe az álmaidat, erről beszéltem múltkor. Le kell tenni a kezébe a terveidet. Le kell tenni a kezébe azt, ami neked fontos, amit önmagadról gondoltál, amit terveztél, ami értékes. Nem biztos, hogy mindet elveszi tőled, de ő rendelkezik felette. És lesz, amit visszakapsz, lesz, ami helyett mást fog adni, amire esetleg te soha nem is gondoltál. Valami olyan dolog felé fog vezetni, ami nem szerettél volna lenni, vagy csak eszedbe se jutott. De joga van hozzá. Joga van Krisztusnak ahhoz, hogy esetleg egy teljesen más irányba fordítsa az életedet? Hogy egyszer, mikor 27 éves vagy, és úgy gondolod, hogy most beértél a célba, azt mondja Jézus, hogy nem, most az ideje, hogy váltsunk. Átállítjuk a váltót. Hogy egy Elizeus, aki örökli az apjának a birtokait, és minden fölött gazda lesz, és éppen szánt a mezőn a John Deere traktorral, amit elnyert a pályázaton, arra megy egy proféta, és azt mondja, hogy na öcsém, ezt most hagyd itt. És mi lesz helyette? Hát mosogathatod az Illésnek a kezét egy darabig. Ja? Joga van? Van joga Jézusnak valamilyen más irányba vezetni téged? Itt erről beszél ez az ige. Ez történt a tanítványokkal? Igen. Volt egy halászati vállalkozásuk, és Jézus azt mondta, hogy klassz, oké, segítek is, megfogtátok a legnagyobb termést, amit életetekbe kifolytatok. De most ezt hagyjátok itt, és kövessetek engem, és emberhalászokká teszlek titeket. Joga van Jézusnak? Igen, joga van. Miért? Mert ő a te teremtőd a teremtés jogán, és ő a te megváltód a megváltás jogán. És ez az, amit át kell adni. Ez az, amiről az Úr Jézus beszél, hogy nem szeretheted önmagadat jobban, mint őt. Csak így tudsz a rendelkezésére állni. És a harmadik dolog, ez az értékek, a vagyon, a 33. versben, amiről beszél az Úr Jézus, hogy aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Itt is szeretnék egy félreértést eloszlatni, ez sok keresztjén megretten ettől az igétől, mert sokan értelmezik úgy, hogy na akkor ez a nincstelenség evangéliuma, hogyha Krisztust választom, akkor egy ilyen hajléktalanná kell lennem, mindentől el kell esnem, amit eddig birtokoltam, vagy amit birtokolhatnék. De azért ez egy nagy félreértés, mert hogyha csak nézzük az igét, azt látjuk, hogy Péter elindul követni Jézust, és amikor Kapernaumba mennek, kinek a házánál szállnak meg? Mi a Jézus otthona átmenetileg Kapernaumba? Hol van? Hát kinek a háza tetejét bontották meg? Péter háza. Amikor Jézus meghal, és feltámad, és még nem világos a tanítványoknak, hogy na, hogy lesz a folytatás. Péter azt mondja, menjünk, én elmegyek halászni, többiek azt mondják, hogy mi is veled megyünk. Mivel csinálták ezt? Hát volt hajójuk, hálójuk, ott volt. Ott volt. Aztán, amikor megtér Lídia, hol alakul meg a gyülekezet? Egy gazdag, sikeres vállalkozó nő. A házánál. Tehát itt Jézus nem azt mondja, hogy aki nem dobja el az egész vagyonát, az nem tud követni engem, hanem azt mondja, hogy aki nem mond le. A lemondás valakinek a javára történik. Ez azt jelenti, hogy ami számodra értékes és birtoklod, vagy birtokolni fogod, az lehet elsősorban Jézusé. Rendelkezhet-e ő vele? Ez olyan, mintha én a bankszámlám mellé simán odaadnám a fiamnak, amit nem teszek, egy végtelenített kártyát, ugye bankkártyát, hogy azt csinálja, amit akar. Mert itt arról van szó, hogy Jézus csinálhat-e az értékeiddel azt, amit ő akar. Igénybe veheti-e? Használhatja-e? Ha van otthonod, lehet-e az övé, és használhatja-e arra, amire akarja? Ha van autód, használhatja az autódat arra, amire ő akarja? Ha van bármit, pénzed, használhatja-e, hogy akarja? Megkérdezed-e tőle esetleg, hogy Úr Jézus, itt van ez a, mit tudom én, milyen nagy bevételem, akarsz, igényt tartasz-e valamire ebből? És lehet, hogy azt mondja, igen. Lehet, azt mondja, igen. Szeretném, ha támogatnád vele ezt meg azt, mert ő neki így szeretném biztosítani a munkáját. Igényt tarthat-e az Úr Jézus az értékeidre? De túlmehetünk azon, ami a vagyon. Nem csak erről van szó, hanem bármilyen érték, amiért megküzdöttél. Sok dolog lehet ilyen. Én például a gyerekeimen most látom, hogy hihetetlen nagy érték nekik a barátság, és nagyon nagy érték a zene. Ugye mindenki ott a gitárjával ott beleveszik az életbe, és már rájuk kell szólni, hogy azért figyelj, már lehet mosogatni is, hogy milyen király a helyett, mi lenne, ha beszállná. Szóval ott nyomja. Oké, hogy szereted. Oké, hogy megtanulod. Oké, hogy birtoklod a zenei tudást, vagy bármilyen más tudást. Rendelkezhet el az Úr Jézus? Odadod neki? Lemondasz a javára? És ez lehet bármilyen tehetség, lehet bármi, amit megtanultál, ami a tiéd. Tehát több attól, mint az anyagi javak, az is. Lemondani valaki javára, lemondani az Úr Jézus javára, és azt mondani, hogy én nem ezekért élek, hanem ezekkel élek. Nem a pénz ural engem, hanem én uralom a pénzt, hogy Jézusnak tudjam adni. Nem a tehetség ural engem, hogy azért éljek, hanem a tehetségemmel is az Úr Jézusért élek. Mi lesz az eredménye, hogyha vállaljuk ezt, hogyha megtesszük ezt, amit az Úr Jézus kér tőlünk? Hát itt azt mondja az igen, hogy befejezi, hogy egyrészt olyanok leszünk, mint a só. Lesz értelme az életünknek. Belesózhat a világba Isten rajtunk keresztül, mert valóban hiteles tanítványai leszünk az Úr Jézusnak. A só jó, azt mondja itt az igen. Máshol azt mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. Viszont ha nem tudjuk ezt megtenni, hogyha a kapcsolataink elkezdenek uralkodni felettünk, és Jézus elé helyezzük azokat, hogyha az önmagunkkal kapcsolatos dolgokat, az álmainkat, a sikereinket, bármit, az önrendelkezési jogunkat nem tudjuk az Úr Jézusnak odaadni, vagy hogyha az értékek terén legyen az anyagi vagy bármilyen más érték, Jézust megelőz bármi, ízét vesztett sókká válhatunk. A megújulás iránya, hogy visszakapjuk ezt, ez az, hogy újra oda szálljuk magunkat, és az Úr Jézusnak átadjuk ezeket a dolgokat. De amiről beszél még az Úr Jézus az az, hogy ő kárpótol minket itt a földön. A Lukács 18:29-30. Tehát, hogyha a legdrasztikusabb eset áll elő, hogy azért, mert Krisztust követed, elvesztesz kapcsolatot, vagy azért, hogy Krisztust kövesd, vagy ne közd kompromisszumot a munkahelyeden, kirúgnak onnan. Szóval csak egy-két szélsőséges eset, amit az élet produkál. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ebben az esetben Isten azt ígéri, hogy kárpótol már téged itt a földön, és valamit kapsz a mennyben. Lukács 18:29-30. Ő pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyja házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Kárpótlás a földön, valódi veszteségekre számíthatsz. Az Úr is mondta, ez egy harc lesz. Számíthatsz rá. De Isten kárpótol téged itt a földön. És egy örökké való csodálatos ajándékot ad a mennyben. Mi ösztönözhet arra, hogy ha te még ezt a döntést nem hoztad meg, hogy az Úr Jézust így fogadd el, és így kövesd őt, hogy Uradnak, nem csak megváltódnak, aki miatt menekülhetsz a kárhozattól, hanem Uradnak, akit követhetsz, aki uralkodhat az életed fölött. Mi ösztönözhet arra, hogy elfogadd így őt? Vagy hogyha megfáradt a keresztény életünk ezeken a területeken, hogy megújítsuk azt, mi ösztönözhet minket erre? Hát először is azt, hogy az Úr Jézus ugyanezt vállalta érted. Ugyanezt megtette érted. Érdemes ezt végig gondolni. A legfontosabb kapcsolatot, az Úr Jézus a legfontosabb, számára a legfontosabb kapcsolatban hajlandó volt értem és érted átélni az elszakítottságot. Amikor a kereszten azt mondta, hogy Atyám, miért hagytál el engem? Tudd meg, hogy ez számára a legmélyebb fájdalom volt. Amikor a szögek ütötték át a kezét, az semmi nem volt ehhez képest. Amikor a korbács tépte le a húsát a bordáiról, az neki ehhez képest semmi nem volt. Amikor szomjazott, és azt mondta, hogy szomjazom, ehhez képest az semmi nem volt. A legnagyobb iszonyat neki az volt, amit itt kimondott, hogy Atyám, miért hagytál el engem? Ő megtette, érted ezt, amit tőled kér, és tőlem kér, hogy a legfontosabb kapcsolataink elé helyezzük oda őt. Az önrendelkezési jogát is alárendelt az Atyának, érted és értem. A Getsemáné kertben azt mondta, hogy Atyám, ha lehet, múljon el tőlem ez a pohár. Jézusnak nem jelentett örömet a szenvedés. Ő nem élvezte ezt. Fél tőle, nem kívánta. Ha lehetett volna, elkerülte volna. De alárendelte magát, az önrendelkezési jogát átadta az Atyának, érted és értem, és azt mondta, hogy de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Értem és érted. És a gazdagságot, a dicsőséget, az értékeket hátrahagyta, érted és értem. Filippi 2:6-8 azt mondja, hogy mert ő isteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Amikor Jézus ezt kéri tőlünk, semmi olyat nem kér, amit ő nem tett meg, érted és értem. Előttünk jár. Ha te ezt megteszed, valójában, ha én ezt megteszem, valójában az életünk mindegyik területen egy új mélységre, egy új magasságra juthat el. Ha Jézust a kapcsolataim elé helyezem, sokkal több szeretetem lesz a kapcsolataimhoz. Ha Jézust önmagam elé rendelem, sokkal inkább kibomlik az életem, és azzá válok, akivé lennem kell. Ha Jézus kezébe leteszem a kincseimet, legyenek azok anyagi javak, vagy bármilyen más értékek, sokkal gazdagabb leszek, mint enélkül. Ez az, amire az Úr Jézus hív minket. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te újra-újra visszahívsz önmagadhoz. Köszönjük neked azt, hogy semmi olyat nem kérsz tőlünk, aminek te többszörösét ne tetted volna meg. Azért, hogy a mi életünk más lehessen, másról szólhasson, és máshova juthasson. Köszönjük a te türelmedet, köszönjük a meg-megújuló kegyelmedet, az újabb és újabb lehetőségeket. Köszönjük, hogy veled futhatunk, de el is fáradhatunk, és akkor te meg tudsz minket újítani. Úr Jézus, te látod, hogy kik vannak itt, akiknek dönteni kéne melletted először az életük során, talán, hogy hallották már annyiszor az evangéliumot, de még mindig nem adtak választ neked. Kérünk téged, hogy a te lelkeddel mozdítsd őket, hogy egy megfontolt, komoly döntést hozzanak. Fogadják el azt, amit te kínálsz, és engedjék el azt, amit a világ adott nekik, hogy megragadhassák az üdvösséget, és megragadhassák az örök életet. És kérlek, segíts nekünk, Úr Jézus, mert a legjobbak is megfáradnak, a legjobbak is eleshetnek, és mi csak emberek vagyunk. De köszönjük, hogy te tudod a mi gyengeségeinket, velünk körülsz a győzelmeinknek, de ott vagy mellettünk, amikor megújulásra van szükségünk. És te látod, hogy kinek van, mire szüksége. Uram, aki fut, segítsd meg, hogy ki tudjon tartani, jó példa legyen aki elfáradt, és megállt, kérünk, hogy Te újíts meg bennünket most, hogy az életünk arról szólhasson, amit Te szeretnél. Köszönjük a szeretetedet és a kegyelmedet. Amen.